Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Semper implicas errore. 2025. október 25-én Hangtörténetek című műsorunk 138. adásában köszöntjük kedves hallgatóinkat, drága barátainkat. Mai összeállításunkról előzetesen annyit tudok elmondani, amennyit zenei szerkesztőnk dr. Szabó Attila tudnom engedett, azaz, hogy az úgynevezett régi zene világából az úgynevezett újkor világába érkezünk. Egyrészt, másrészt pedig, hogy ismét sok olyan zeneszerző neve merül majd fel, akiket legalábbis én személy szerint nem ismertem, úgyhogy a zenei tudatunk is tágul a mai epizódban ugyanúgy, mint sok más alkalommal. Ennyi felvezető után köszöntöm Attilát, szervusz, hogy vagytok?
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, jól. Középkori zenét hallottunk a 12. századi Párizsból. Ebben az időben, tehát a 12. század második felétől lehet számítani azt, hogy Párizs vált Európa szellemi és művészeti központjává. Zenei tekintetben ez a polifonikus zene időszaka, amit Ars Antiquának hívunk mi modern kor emberei, vagy posztmodern kor emberei. Két ismert nagy zeneszerzőnek a nevét tudjuk megnevezni, Léonhambourg és Perrotinból állt. Ők voltak az úgynevezett Notre-Dame-i, tehát ez a párizsi nagy Notre-Dame katedrális nevéhez kapcsolódó iskola legjelentősebb zeneszerzői, legalábbis a ránk maradt tudás szerint. Itt a jelenkorban némi probléma van nyilvánvaló, mint minden régi zene előadásával, azzal kapcsolatban, hogy például milyen ritmusban adjuk elő, ezt nem lehet tudni, erről nem maradt semmiféle feljegyzés. Emiatt ezt a zenét, amit hallottunk a Jubin Schwa együttes előadásában, amit Dominique Veillard vezényelt, erre vonatkozóan nem tudunk semmi biztosat, ők egyféleképpen megpróbálták előadni, véleményem szerint nagyon szépen ezt a középkori zenét. Következő zenénk velencei zene lesz Párizsi után. Több szempontból is érdekes ez a zene, ugyanis a főszereplője Szent István, nem az a Szent István, amire mi ugye ennek a névnek a kiejtésekor rögtön gondolni szoktunk, hanem egy 1000 évvel korábbi. Ez tulajdonképpen az a Szent István, aki az első vértanúja volt a kereszténységnek. Hát lényegében Jézusra volt egykorú, ha igaz, akkor 34-ben halt meg Jézus számításunk után, tehát Jézus halála után megkövezték, ugye tanai mellett végsőkig kitartott. Most ezt ünnepelték, ezt a vértanúnak az ünnepét Doge Francesco Dandolo idejében, ugye ilyenkor a 14. század elején vagyunk Velencében, és a kortárs dokumentumok igazából nem is annyira a zeneszerzőre, mint inkább Dandolóra, tehát a Dogéra összpontosítanak, mondjuk nem ismeretlen ez a hozzáállás, tehát nem a művész számít, nem az alkotó számít, hanem az a név, aki politikai uralma alatt létrejött a mű. A zeneszerző az Marquettus de Padua lenne, ugye latinosan mondva, és az ő zenét halljuk. Na most a másik érdekesség, amit feltétlenül meg kell jegyeznünk, az az, hogy Marquettus nem csak zenét szerzett, hanem elméleti munkák is maradt hallgattak ránk. Ő volt az, aki először említette a kromaticizmust. Most ezt itt tetten is érhetjük ebben a műben. Én legalábbis rögtön felkaptam a fejem rá. Lehet hallani két olyan basszust itt ebben a zenében, ami nagyon emlékeztet a sokkal későbbi, 250 évvel későbbi Carlo Gesualdo zenéjére, akit ugye volt szerencsénk műsorunkban már hallani. Valami egészen érdekes kromaticizmusból származó diszonanciának tűnő zenei fordulatot. Erre tessék majd figyelni. Marchetto Zeppadua zenéjét a La Reverdy nevű együttes adja elő. Hallgassunk tehát 14. századik elejéről velencei egyházi zenét, egy mutettát. Egy kicsit nem időszerűen firenzei karnevál zene, ezt névtelen zeneszerzőknek tulajdonítjuk, a reneszánsz egyik legjelentősebb városában egy igen híres és jelentős bankárcsalád, a Medici család jó voltából virágozhatott fel, akár csak annyi más művészeti ág Firenzében. Bankáraink talán példát vehetnének arról, hogy nem csak futballra lehet pénzt áldozni, művészetekre is lehet. A New London Consortot Philip Pickett vezényli.
Firenzei karneváli zenét hallgattunk, és egy francia zeneszerzővel folytatjuk.
Jean-Xavier Lefebvre svájci francia volt. Pár évvel Mozart után született, tehát kortársa volt a nagy klasszikus, manierista, romantikába áthajló nemzedéknek. Ő elsősorban klarinétos volt, de hát a zeneszerzéssel foglalkozott. Igen, szép zenét fogunk hallani, mozarti beütésekkel. Egy szonátának a második tételét klarinétra és hárfára. Az előadók Olivier D'Artvel és Rachel Talitman.
Thank you.
Jean-Javier Lefebvre muzsikáját hallgattuk. Kivel és mivel folytatjuk?
Johann Nepomuk Hummellel folytatjuk, akit Beethovenhez köthetünk leginkább, de hát ő tanult Mozarttól is, meg Salieritől is, és Haydntól is. Beethovennek volt barátja, Schubertnek volt barátja. Pozsonyban született, a bécsi klasszikus korszak nagy figurája volt. Neki is az volt a bal szerencséje, mint annyi más nagyszerű zenésznek a korban, hogy Beethovennek volt a kortársa. Tőle hallunk egy Potpourri nevű opuszt, ami megint csak egy viszonylag ritka hangszerkombinációra készült, a fortepianóra és gitárra. Előadók Teresa Bogard és John Dowdall.
Újkori muzsikát hallgattunk Johann Nepomuk Hummel szerzeményével, és egyben elérkeztünk mai utolsó blokkunkig, mely előtt kapcsolódunk a dátum szerinti nemzenés aktualitáshoz is.
Igen, néhány gondolatot vagyok kénytelen 1956. október 23. alkalmából elmondani, és nem csak 1956-ról, vagyis a forradalomról. Nagy idők, nagy embereket kívánnak. Egy mondattal kezdi Jaroszláv Hašek a Švejket, és a majd 850 oldalon át ömpölygő ezerszálú történet folyam végére elhisszük neki, a szerzőnek, hogy komolyan gondolta, nem vízből gunyulásképpen emelte főhősít a nagy emberek sorába. Temisztoklészek, Julius Cézárok, Nagy Sándorok, Ötödik Károlyok, Napóleonok magasságában. Ha Švejken múlik, Ferdinánd trónörököst nem puffantják le Szarajevóban, Vilmos császár nem kellett volna tragikusan hamisnak bizonyult ígérettel, ez úgy szólt ez az ígéret, hogy mire lehullanak a falevelek, győztes katonáim itthon lesznek. Tehát ezzel az ígérettel halálba küldjön sok millió jámbor szántóvetőt, péket, latintanárt, sintért és szépelményi zongoraművészt. Hitler is, Sztálin is téphette volna a bajszát tehetetlenségében, ha katonáik törőkülésben, szivarozással, máriásozással és ultizással ütik agyon az időt a ellenséges lövészárkok közti senki földjén, francia némettel, magyar az orosszal, egymás birkolászása helyett. Most következik Petri György egy verse. 1980-ban írta, a kis októberi forradalom 24. évfordulójára. Egy icipicit igazítottak a világon Imre bácsiék, Pista bácsiék. Fölakasztották, bekasztrizták őket. Mátyás bácsi és Ernő bácsi megpucolt Moszkvában. Másokról ne történjék említés. Aztán eljött János papországa, sose halunk meg. 3 és 30 000 közöttire becsülik az itt tartózkodó és a betolakodott hullák együttes számát. Nehéz ennek utána számolni utólag. A valóság nem számol önmagával. Elszámolja magát? Vagy leszámol? Meg se tanult számolni. Elhúzták negyedikben ezt az egységes és megbonthatatlant. Két számot mondok. 56-68. Összeadhatjátok, kivonhatjátok, megoszthatjátok, megszorozhatjátok. Csődöt mondott hajasságotok, számtalan tana. Az utolsó sorhoz kapcsolódóan Az aljasság legújabb felvonása orrunk előtt játszódik le. A világ legnagyobb és az egész világra legnagyobb veszélyt jelentő országának teljhatalmú kényurával, aki negyedik éve követel tömeggyilkosságot egy független testvéri ország és nemzet ellen, minden érvényben levő nemzetközi egyezményt és szabályt cinikusan felrúgva, ezzel a terrorista vezérrel, tehát egy politikában és diplomáciában kétségbejtően járatlan amatőr, határtalan hiúságában magát nevetségesítő, hepciás, raplis és kiszámíthatatlan ingatlan spekuláns tárgyal. Egy az orosz birodalom hadszázeszenzős hódításokban, népek leigázásában és kiirtásában, könyörtelen területszerzésekben akkumulált összes tapasztalatával bíró hidegfejű KGB-s tisztjével, egy gyenge idegzetű, hisztízésre hajlamos, súlyos narcisztikus személyiségzavarral, majdnem azt mondtam, küszködő. De hogy küszködik ő, ezt a részét ránk bízza, tegyük meg már helyette. Ez a politikus veti be Putyin ellen az általa az üzleti életből ismert ócska, burzsúj, uzsorás manővereket. Egyet leszámítva. Amit egyébként a legjobban tud, az erőfölényből származó tyúkszemre taposást, ezt Putyinnal szemben nem meri megtenni. Reménytelen kísérlet. Ebből nem lesz béke Nobel-díj. Hitler is a világ és Európa vezetőinek tökéletlenkedései láttán győződött meg arról, hogy nem áll útjában semmi és senki. Petri György versében 1956-ot és 68-at említi, mi hozzátehetjük azonban 1849-et is, mi magyarok, talán nem felejtettük még el teljesen Petőfit és Kossuthot és társaikat. Szabadságharcaink eltiprójával, vérbefolytójával cimborál most a Magyarországon hatalmon levő rezsim. Az Európa ellen dezinformációval, kiberterrorizmussal, választásokba való durva beavatkozásokkal és sok más eszközzel, amit emiatt mi hibrid háborúnak hívunk, ilyeténképpen hadat viselő putyini Oroszország csicskása lett Magyarország. Ugye Hunyadi János, Balassi, Rákóczi Ferenc, Petőfi, Adi, Bartók és Latinovics Magyarországa. Petri György, hírösszefoglaló. Mint lépcsőzugban a pormacska, gyűlik puhán a korszak mocska. Morfondírozásunkat Schweikkel kezdtük, vele is zárjuk. Elegünk van a nagy formátumú politika csinálókból, és várjuk ezekben a nagy időkben a békés kis emberek uralmának eljövetelét. Mint a régi görögök egyszerűen demokráciának hívtak. Beethoven zenét fogjuk hallani. 27 évesen írta a patetikus szonátát. Itt mutatta ki először azt, hogy igazán mire is képes. Nekünk magyaroknak 1956-hoz igazából a Egmont nyitány kapcsolódik, de hát ezt minden esztendőben nem ismételhetjük meg, bár abban az időben 56. november 4-i orosz csapat bevonulás után a rádióban egymás után ezt a nyitányt sugározta a rádió. Ez miatt választottam a patetikus szimfóniát, ennek is az első tételét, a grávé súlyosan tételét, amit Friedrich Gulda fog megismételhetetlenül nekünk eljátszani. Hallgassuk tehát Beethoven patetikus szonátájának első tételét, és gondoljunk az 1956-os magyar forradalom hőseire és etoszára.
Összeállításunk végén pedig majd a Kaláka muzsikájával oldjuk egy kicsit a hangulatot, vezetjük vissza hallgatóinkat rádiónk rendes zene folyamába.
A régi időkben, ugyanis a Dion korába visszautaló zenei anyaggal fogjuk műsorunkat zárni. Kalákának van egy csodálatos lemeze, egy alkalommal ugyanígszem már sugároztunk muzsikát róla, most egy balladát fogunk, balladát szöveg nélkül bejátszani.
Beethoven és a Kaláka zenéjével búcsúzunk tehát önöktől mára, kívánunk további kellemes estét, a viszonthallásra.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.